Testvérek, az előfelolvasott szakaszból emelek ki a végéről három verset. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat. És nem volt szüksége arra, hogy meséljenek neki az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Eddig a kiemelés, most foglaljuk el helyünket. Csak gondoljatok bele abba, hogy mennyire változna meg az életünk, a viselkedésünk, hogyha tudnánk mindig hibamentesen, hogy mi lakik a másik emberben. Csak játszunk el a gondolattal, hogyha olyan életünk lenne, vagy olyan képességünk, hogy nem lennének titkok előttünk. Ránézzünk valakire, és tudjuk, mi lakik benne. Ránézzünk valakire, és tudjuk, hogy mi van a szavai mögött. Ránézzünk valakire, és tudjuk, hogy bár ezt mondta, de nem ezt gondolja. Hogyan változtatná ez meg az életünket? Érdemes egy kicsit ezzel játszani a gondolattal. Ugyanis azt olvastuk a kiemelt szakaszban, hogy Jézus nem bízta magát az emberekre, mert ismerte őket. Nem volt szüksége arra, hogy bárki is nagy előadást tartson az emberről, hogy vigyázz Jézus, mert az emberek bizony néha ilyenek, néha olyanok, és lehet, hogy a kettő közt csak 30 másodperc telik el, mert tudta, hogy mi lakik az emberben. Hát mi lenne, ha mi is tudnánk? Mi az első, ami beugrik? Vajon nálad nem az-e, mint nálam, hogy mit nem csinálnék akkor ugyanúgy, mint eddig? Amikor elkezdtem erről gondolkozni, ez volt az első gondolat. Mit csinálnék másképpen? Lehet, hogy nem fecsérelnék energiát arra, aki felől így tudom és látnám, hogy semmi értelme úgyse fog megváltozni. Lehet, hogy nem próbálnám mondjuk megmenteni a kapcsolataimat, mert látnám, hogy fölösleges, mert a másik nem akarja. Lehet, hogy nem bíztatnám mondjuk a másik embert arra, hogy küzdjél, gyűrd le ezt a betegséget, mert látnám, hogy úgyis meg fog halni. Lehet, hogy nem dolgoznék olyan becsületesen, mert tudnám, hogy úgyis ellopja majd a valamelyik főnök, vagy a sorba fölöttem lévő valaki közülük. Mit tennél másképpen, ha tudnád mindig hibamentesen, hogy mi lakik az emberben? Persze, mindezeket csak jól felfogott érdekemből tenném, jól felfogott érdekemből nem fecsérelnék energiát, nem próbálnám megmenteni, nem bízhatnám a gyógyulásra, mert hát persze ki szereti azt, hogyha fölöslegesen dolgozik? Ki szereti azt, hogyha palira veszik? Ki szereti azt, hogyha visszaélnek a jó szándékával? Senki. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet? Ránéznénk a másikra, tudjuk, mi van benne, és nem fecsérelnénk az időnket, energiánkat. Hát azt gondolom, hogy eljött az ideje abba hagyni az álmodozást, és eljött az ideje megnézni azt, aminek egyedül értelme van. Hogy mit tett az az egyetlen valaki, aki valaha is élt ezen a földön, és megvolt ez a képessége. Hogy viselkedett ő, és hogy kezelte ő a helyzetet? Igen, ez a valaki az Úr Jézus Krisztus. Róla tesz bizonyságot úgy János, az evangélista, hogy tudta, mi lakik az emberben. Ezért nem volt szüksége arra, hogy mások mondják meg, hogy milyen is az ember. Hát nézzük meg, hogy ő mit tett. Nézzük meg, hogy ő hogy élt ezzel a tudással. Őt a tudás, miszerint tudta, hogy mi lakik az emberben, nem késztette más viselkedésre. Itt rögtön már egy ellenkező gondolatot látunk, mint amivel elindítottuk az előbb, mert ugye eddig arról beszéltünk, hogy mi mit csinálnánk másképpen, ha meglenne ez a tudásunk. Itt meg azzal találkozunk, hogy őt ez a tudás nem késztette más viselkedésre. Persze, hát mondhatod könnyű neki, hát aki azért az Isten maga, mégis emberi formában, hát nyilván, hát úgy is tudja, hogy mi lesz, hát akkor miért is? Ő sem előtte, sem utána, sem soha nem bízta magát az emberekre. Ez a mondat róla nem úgy igaz, hogy csalódott egy hatalmasat, és utána soha többet nem bízta magát. Neki ez volt a kiinduló állapota. Ő nem bízta magát az emberekre. Ezért olyan komikus az a jelenet ott Pilátus előtt. Amikor Pilátus játszik a hatalommal, és játszik, és játssza azt a szerepet, hogy itt vagy a kezembe, ember. Hát ha akarom, akkor megmenthetnélek. Ha akarom, akkor azt mondom, hogy szabad és vigyétek. Hát fogd már föl, az életed a kezembe van, és erre mit válaszol Jézus? Semmi hatalmad nem lenne fölöttem, ha én nem önként tenném le az életemet. Értitek, hogy Jézusnál ez nem egy folyamat volt, hogy egy csalódás eredménye az, hogy többé nem bízik. Neki ez volt a kiinduló állapota. És tudom, hogy azért ez elég furcsán hangzik, hiszen mi nem pont erre bíztatjuk egymást, hogy bízzunk meg már végre egymásban. Nem pont erre tanítjuk gyermekeinket, hogy annak ellenére, amit ők tapasztalnak a világból, azért próbáljunk már megbízni egymásban. Nem pont ez lenne az élet egyedül értelme, hogy testvérek, azért mi testvérek vagyunk, összeköt minket valami, hát legalább mi bízzunk egymásban, és erre az, akit hiszünk, akit szeretünk, akit követünk, az nem bízik az emberben. Hát azért érdemes erről egy pár gondolatot szerintem így végigvenni. Kezdjük ott, hogy mi miért keressük az emberek bizalmát. Azt gondolom, hogy ez tényleg általánosan igaz mindnyájunkra. Legyünk akár kicsik, csecsemők, legyünk akár sokat tapasztalt idősek, mindnyájan keressük az emberek bizalmát. Miért? Mert a megerősítésekből élünk. Mert abból merítünk erőt. Társas lények vagyunk. Szükségünk van a megerősítésre. Szükségünk van arra az érzésre, hogy bíznak bennünk. Szükségünk van arra, hogy legyenek körülöttünk olyanok, akiknek számít, hogy mi van velünk. Egyszerűen nem tudunk létezni másképpen. Ezért keressük az emberek bizalmát. Ezért vannak kapcsolatfüggő emberek, akik nem tudnak elszakadni a zsákmánytól, mert függnek tőle, mert mi lesz velem, ha ő nem lesz. Ezért vannak szeretet függő emberek, mert nem tudnak a szeretet zsákmánytól megszabadulni. Mert mi lesz velem, hogyha ő már majd nem fog szeretni? Vége lesz a világnak. Mert minden erejüket, minden hitüket és minden bizalmukat belé helyezték abba a személybe. Holott sokszor tapasztalta már, és tapasztaltuk mi is. Óriásit lehet csalódni a másikban. A szerelmek sokszor kihűlnek, a mély emberi kapcsolatok felszínessé válnak. Hogy is van ez? Akkor mégis miért keressük az emberek bizalmát? Jézus nagyon józan példaként áll előttünk. Gondold csak végig, hogyha ő tudta, mi lakik az emberben, és nem bízta rájuk magát, akkor mi, akik ráadásul sokszor nem is tudjuk, hogy mi lakik az emberben, mennyivel inkább nem emberekbe kellene bíznunk? Mennyivel inkább? És mégis keressük az emberek bizalmát. Hangsúlyozom, valahol érthető, majd beszélünk erről is. Mert nem tudunk máshogy létezni. De óriási hiba az, hogyha csak az emberek bizalmát keressük. Ha csak emberekben bízunk. Hogyha életünket függővé tesszük egy szerelemtől, egy kapcsolattól, egy házasságtól, mert ennél sokkal mélyebb az emberi élet. Igen, azt gondolom, csodaszép dolog. Csodaszép dolog, hogy emberlétünk ellenére is van olyan, hogy tökéletesen meg tudunk bízni valakiben. Ez ajándék. Ez a legnagyobb csoda, amit Isten adhat az embernek megélni. Az igazán fontos emberi kapcsolataink, milyen csodálatos dolog, nem tudnak működni bizalom nélkül. Ha nem létezne ez a csoda. Tudom, miről beszélek, mert szétnézek, és annyi ember van, akiben gondolkodás nélkül megbízom itt most közöttetek. Megbízom. Nem azon gondolkozom, hogy vajon megéri-e megbízni. Rátok nézek, és bízom bennetek. Tudom, miről beszélek. És tudom, hogy nem tudnék e bizalom nélkül élni és létezni. Hálát adok ezért. És azt gondolom, nincs ellentétbe ez azzal, amire Jézus példája tanít minket. Azt olvassuk, a zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed. Az ezeket, pont a templom megtisztítását jelentette, ismerjük a történetet mindnyájan. Jézus bemegy és felforgatja a pénzváltók, a kereskedők, a csencselők asztalait, és azt mondja, hivatkozva az igére, az én atyám házát latrok barlangjává tettétek, az imádkozás házát a csencselés házává tettétek. Nyilván, hogy felbőszül a tömeg, főleg aki kár ért, és ez a felbőszült kérdés hangzik el ebben a mondatban. Milyen jelt mutatsz nekünk, melynek alapján ezeket megmered tenni? Mutass egy jelet. Nem mindennapi dolog, amit csinálsz, ember. Felforgatod a templom rendjét. Új szokásokat akarsz bevezetni. Mutass egy jelet. De értitek, mire vonatkozik ez? Hogy bízni tudjunk benned. Bár egy szót nem értünk abból, amit csinálsz, de hogyha bebizonyítod, hogy te mégis vagy valaki, akkor beállunk mögéd, gondolkodás nélkül. És megígérjük, soha többet nem fogunk kérdezni semmit. Megígérjük, hogy nem fogjuk használni az agyunkat többet. Csak mutass valami kézzel foghatót már, és mi jó birka módjára követni fogunk téged. Hát erről szól ez a kérdés. A bizalom teljes hiányáról szól. És annak megszerzésének vágyáról szól. Mert ők sem tudtak bizalom nélkül élni, mint ahogy mi sem tudunk. Ezért azt gondolom, valahol ez egy tiszteletre méltó kérdés. Csak sajnos a folytatás az, ami ezt a jónak induló kérdést mégiscsak elrontja. Jézus így felel nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Erre azt mondták a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt akarod felépíteni? És itt jön a lényeg, ő azonban testének templomáról beszélt. És mi, akik már test lerombolásának ténye után élünk, mi már értjük, hogy ez a keresztre vonatkozik, és a 3 napos sírban létre vonatkozik, és a feltámadásra vonatkozik, de ők még akkor előtte voltak ennek, nem értették, és az ember teljes nyomorúsága kirajzolódik itt, amikor az ember képtelen elszakadni a tapasztalati világtól. Csak az van, amit látok. Ami felől már van tapasztalatom, csak azt tudom beilleszteni az életembe. Ami nem illik bele eddig ismereteimbe, világomba, az nem is létezik, tudomást se akarok venni róla, mutass valami jelet. És hiába mondja Jézus, nem értik, mert nem érthetik. Ez az ember igazi tragédiája. Mert ő testének templomáról beszélt. Van elég bátorságunk megnyitni magunkat Jézus Krisztus előtt, aki másról beszél, mint amit talán eddig hallottunk? Van-e bátorságunk megnyitni magunkat előtte, aki más példát ad, mint amit eddig láttunk talán magunk előtt? Van-e bátorságunk megnyitni magunkat előtte, aki másképpen old meg dolgokat, mint ahogy mi szoktuk? Ezen áll vagy bukik. Hogy mi egész életünkben csak keresni fogjuk a bizalmat, vagy egyszer átéljük azt a csodát, hogy megtaláltuk. Ezen múlik. Nem emberekbe vetett bizalomról beszélek. Az Istenbe vetett bizalomról. És mit jelent ez? Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Mert tényleg olyanok vagyunk együtt, akiknek talán ez már évtizedes szokás, hogy együtt vagyunk. Olyanok vagyunk együtt, akik talán olvassuk a Bibliát. És olvassuk azt az igét, hogy ha akkora hitünk lenne, mint egy mustármag, hegyeket mozdítanánk meg. Mit kezdesz ezzel a bibliai igével? Ez nem illik bele eddigi tapasztalatunkba. Tudomásul veszük, és azt mondjuk, hogy igen, nagyon szép tanítás, és nagyon jó, hogy ilyet olvasunk, mert 5 másodperce jó kedvem lett tőle, de nem hiszem, hogy ez az én életemre is igaz lenne. Hát ezen dől el minden. Hogy fogadjuk ezt a mást, amit Jézus hoz? Elmerjük-e hinni hogy amit ő tanít, az élet és erő. Vagy pedig megmarad ebbe a szép fekete bőrkötésbe, ott a polcon. Tehát minden ezen áll vagy bukik. Hát hogy fogadjuk azt a mást, amit ő hozott, ami nem illik bele eddigi tapasztalataimba. Aki mivel tudja, hogy mi lakik benned, ezért nem a megszokott, sehova se vezető módszerekkel próbálkozik megmenteni téged. Sőt, olyan megoldásba gondolkozott, amihez fogható se előtte, se utána nem történt, és ezzel a mondattal ő erre utal, ő testének templomáról beszélt. Ő önmagát adta az egész világért, mert semmilyen módszer addig nem segített az embernek, hogy végre bizalomban élhessen. Semmilyen addigi módszer, és semmilyen utána való módszer, amit az egyház próbált és gyakorolt az évezredek során, semmi, csak ez. Ő testének templomáról beszél. A Golgotai keresztről, az értünk hozott áldozatról, az értünk történt feltámadásról. Ki lakik benned? Szembesüljünk akkor most ezzel a kérdéssel. Mi lakik benned? Hagyjuk most egy kicsit a másikat. Lehet, hogy arra könnyebben tudnánk válaszolni. Mi lakik benned? Ha mérlegre teszed eddigi utad, mit mondasz? Megérte? Olyan minden, ahogy elképzelted? Ha igen, érted-e, hogy miért alakult minden ilyen jól? És hálás vagy-e érte, mert van miért hálát adnod? Ha semmi nem úgy megy, ahogy elképzelted, akkor ennek mi az oka? Lehet, hogy az, ami benned lakik? Vagy valakinek a hiánya, hogy benned lakjon? Szóval mi lakik most benned? Valaki egyszer így fogalmazott, kelj fel. Ha biztosan tudnád, hogy halálos beteg vagy, ha kevés lenne hátra értékes idődből, hogy hasznosítsd az életed és eltöprjeng azon, hogy ki vagy, biztos nem pocsékolnád az idődet önmagad kényeztetésére többet. Biztos nem pocsékolnád az idődet félelmeidre, letargiádra vagy ambíciókra. Nos, azt mondom neked, halálos beteg vagy. Meg fogsz halni ugyanis. Néhány évvel több vagy kevesebb idő, mielőtt elmúlnál, ugyan mit számít? Légy boldog most. Légy boldog most minden ok nélkül. Vagy soha nem leszel az. Mi lakik benned? Mi lakik benned? Jézus, mivel tudta, mi lakik az emberben, nem bízta rájuk magát. Mi nem tudjuk, mi lakik a másikban, de tudhatjuk, mi lakik bennünk. És átélhetjük azt a csodát, hogy egyszer csak bizalommá felidülnek és szépülnek kapcsolataink. Amit eddig nem tudtunk erővel megoldani, hatalommal megoldani, az egyszer csak az Isten kezében bizalommá alakul és megújul. Ne okot keressünk a bizalomra. Ne okot keressünk a boldogságra. Erről szól ez az előbb felolvasott kis szakasz. Nincsen rá ok. Ha állandóan csak az okot keressük, akkor boldogtalan és bizalmatlanok maradunk. Az ok, az maga az életed. Az, hogy élsz. Az, hogy egyáltalán tudsz ilyeneken gondolkodni. Ne kelljen külön és plusz okok arra, hogy most boldog legyek. Majd boldog leszek, ha elérem. Majd boldog leszek, ha nyugdíjas leszek. Majd boldog leszek, ha nem. Végezetül azzal kezdtük, hogy bizonyítékot és jelet követelnek az emberek. És nem tudom, hogy emlékszel, de egy csodálatos bizonyíték és jel van a felolvasott szakaszban elrejtve. Mert ezt olvassuk, amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta, mármint, hogy romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. A tanítványok életében eljött ez a pillanat. De, és ez a legfontosabb, nem idő előtt, Nem rögtön akkor, amikor esetleg ők akarták volna. Nem értették ők se a Golgotai keresztet, hiszen elszaladtak és szétszélettek. De eljött a pillanat, amikor végre megértették. És testvérek, ez a másik, hogy vajon van-e türelmünk ezt kivárni? Van-e türelmünk? Annyira jól tudjuk az életbe, hogy a népmese végén is a boldog véget és a happy endet nem a közepére várjuk, mert tudjuk, hogy a közepén ott a küzdelmek és a harcok vannak. Senki nem gondolja azt, hogy a mese közben jön el a boldog vég. Vajon tudjuk-e a saját életünkre alkalmazni ezt az egyébként hétköznapi tudást? El fog jönni a te életedben és az enyémben is a mindent kétségen kívül bizonyító jel és tény, hogy az Isten beszéde igaz. Lehet, hogy hosszú az út addig még, és lehet, hogy sokat kell küzdeni. De amikor el kell jönnie, el fog jönni. Erről beszél ez a mondat. Adjunk hálát közösen, együtt azért, hogy ez így van. Amen.